Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Nagy szeretettel köszöntöm a Turmixban, közérdekű szolgáltató magazin műsorunk most indul 2015. november 21-én szombaton 10 óra múlt 5 perccel. A mai témák közül néhány: Magyarország visszautasítja azt a politikát, amelyben Brüsszel megtiltaná, hogy kereskedelmi megállapodást kössünk unión kívüli országgal, akár Oroszországgal, akár Kínával, akár arabokkal, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a paksi bővítéshez kapcsolódóan. Erről a napokban már elég sokat lehetett hallani a hírekben, ezt megelőzően pedig Budapesten tartott éppen a Paks 2 kapcsán zárt körű sajtótájékoztatót a fejlesztésért felelős kormánybiztos, dr. Aszódi Attila. Rádiónk ott volt, ebből a bizonyos sajtótájékoztatóból idézünk majd szemelvényeket.
Nagyon sok kapacitásra, a MAVIR előrejelzése szerint több mint 7000 megawatt új kapacitásra lesz szükség Magyarországon 2030-ig. Ebből a 7000 megawattnál nagyobb új kapacitás igényből 2400 megawattnyi az a két új paksi blokk, amiről beszélünk, de ezen túl számos nagy és kiserőmű lesz még szükséges a rendszerben.
Ez a Korona FM 100, benne a Turmix Paks 2 projekt és annak háttere hamarosan. Aztán ugyancsak aktuálisan egészen más jellegű téma is jön a Turmixban. Vendégünk lesz ugyanis egy neves koreográfus és több néptánc csoport művészeti vezetője, aki a napokban vehette át az elismerő Bács-Kiskun németségért díszoklevelet és emlékgyűrűt. Hogy miképpen emlékszik a díjátadásra az elmúlt évtizedekkel egyetemben, szüleire, illetve az eddigi munkáira Kishegyi Simon, erről ő maga fog majd mesélni itt a Turmixban.
Idén mellettem döntöttek. Azt gondolom, hogy talán azért, mert valamit csináltam, amit eddig más nem. Tehát én biztos, hogy a népművészetért vagy a hagyományokért kaptam ezt a díjat. Legalábbis a díjátadásnál ezek hangzottak el, és ez egy fantasztikus, klassz érzés volt.
Mind a kettő téma bővebben, benne Kishegyi Simon interjúval a Turmixban. Már is kezdünk.
Ez egy jól indult nap.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Candy.
lett a Turmixban, 11 perccel múlt el 10 óra, ez itt a Korona FM 100, a közérdekű szolgáltató magazin műsorban pedig az ezen a héten, hát igen, sokat többféle oldalról is emlegetett Paks 2 projekt jön, a paksi atomerőmű bővítése kapcsán a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályok megsértése miatt kötelezettségszegési eljárást indított csütörtök az Európai Bizottság. Most ezt követően beszélt arról Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztatóján egyébként még aznap, hogy Magyarország kész akár bíróság elé is vinni az ügyet, de arra is, hogy a következő két hónapban egyeztetéseket folytasson a 12 milliárd eurós beruházással kapcsolatban. Kijelentette, hogy az ország garantálja, a projekt 60%-ának erejéig magyar és más uniós vállalkozások is bekapcsolódnak majd a verseny keretében. Leszögezte továbbá, hogy jelenleg nincs olyan atomenergetikai fejlesztés Európában, amit tendereztettek volna. A bejelentést megelőzően tartott sajtótájékoztatót Budapesten dr. Aszódi Attila kormánybiztos, ott voltunk. Ő egyébként éppen a Paks 2 előkészítésének egyik fontos állomásáról vetett számot. Ebből a sajtótájékoztatóból, ebből a zárt körű sajtájból kaphat most egy összefoglalót. Füleljen két felvonásban nagyon sokat tudunk meg a Paks 2-ről, illetve a remélhetőleg megépülő atomerőműről.
A közvetvédelmi engedélyezésnek gyakorlatilag lezárult a lakossági konzultációs szakasza, és azt gondoltuk, hogy ennél a fontos mérföldkőnél érdemes megállni, elmondani, hogy eddig milyen tapasztalatokat szereztünk, hol tartunk most úgy általában a közvetvédelmi engedélyezésben és magában a projektben. Azzal szeretném kezdeni, amit nagyon sok esetben a lakossági fórumokon, mind Magyarországon, mind pedig külföldön elmondtunk, hogy miért is van szükségünk a paksi telephelyen új atomerőmű blokkoknak az építésére. Az a helyzet, hogy Magyarországon a rendszerváltást követően jelentősen csökkent a villamosenergia igény, majd ezt követően, ahogy az ipar átstruktúrálódott, újra növekedésnek indult a villamosenergia fogyasztás. Aztán újra bekövetkezett egy törés 2008-ban a gazdasági válsággal, de 2008-at követően újra egy növekedő trendet látunk. Az elmúlt években körülbelül évi 1%-kal növekedett a magyarországi villamosenergia felhasználás, és nem csak a felhasznált villamosenergia mennyisége, tehát nem csak a megawattórák vagy a kilowattórák növekedtek, hanem a rendszernek a csúcs teljesítménye is növekedett. Az előző nyáron egy nagyon komoly 6500 megawattot megközelítő villamosenergia csúcs fogyasztással találkoztunk. Tehát látunk egy körülbelül 1%-os villamosenergia igény növekedést, ami meglepő módon egy radikális magyarországi villamosenergia termelés csökkenéssel párosul. A kettő közötti ellentmondásnak az az oka, hogy minden korábbinál nagyobb mértéket ölt a villamosenergia import. A tavalyi évben, 2014-ben 32%-ának a Magyarországon felhasznált villamosenergiának a 32%-át importáltuk, külföldről szereztük be. Érdekes módon elsősorban szén tüzelésű erőművekből, lengyel, cseh és ukrán szénerőművekből származott a zöme annak a villamosenergiának, amit importáltunk. Az, hogy miért importálunk ilyen nagy mennyiségben, mert ennek egyrészt az akkor, hogy az import ma olcsó, ugyanakkor felelősen nem gondolhatjuk azt, hogy ez az import hosszú távon rendelkezésre fog állni, hiszen ezeket a szénerőműveket az Európai Unió határozott szándéka kiszorítani a villamosenergia piacról. Olyan célkitűzéseket látunk az Európai Unió, az Európai Bizottság részéről, széndioxid kibocsátást a következő időszakban drágábbá fogják tenni. Ennek következtében ezek a szénerőművek, ahonnan javarészt ezt az import áramot beszerezzük, nagy valószínűséggel ki fognak szorulni a piacról. Ezen kívül a 32%-os villamosenergia importon kívül más kihívásai is vannak a magyar villamosenergia rendszernek. Az import mellett 36%-ban vesz részt a villamosenergia ellátásban a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokja. Ezen kívül, ami még számottevő szerepet játszik, a lignit, ez a mátrai erőműnek a termelése, valamint a gáz és a biomassa felhasználás említhető még meg számottevő tételnek, és a megújulóknak viszonylag kisebb a részesedése ebben az ellátásban. A magas import többek között azért is szerepel, mert jelenleg Magyarországon nagyon sok gázerőmű van. Ezek a gázerőművek a gázár mellett nem tudnak versenyképesek lenni, és a további problémánk, hogy nagyon sok olyan erőművünk van, amelyek valójában papíron léteznek már csak, fizikailag nem képesek arról, hogy versenyképesen részt vegyenek a villamosenergia rendszerben. rendszernek a működtetésébe. Nagyon sok kapacitásra, a MAVIR előrejelzése szerint több mint 7000 megawatt új kapacitásra lesz szükség Magyarországon 2030-ig. Ebből a 7000 megawattnál nagyobb új kapacitás igényből 2400 megawattnyi az a két új paksi blokk, amiről beszélünk, de ezen túl számos nagy és kiserőmű lesz még szükséges a rendszerben. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy a mai magyar villamosenergia ellátásnak a gerincét, az alapterhelést, azt az atomerőmű jelenlegi 2000 megawattos kapacitása viszi el. Ezek a blokkok 2032 és 2037 között be fogják fejezni a működésüket, akkor jár le a meghosszabbított 50 éves üzemidejük, és ezt követően, tehát 2030-as évek második felétől számítva a mostani blokkokkal nem tudunk számolni. Ezért van az, hogy az energiapolitika, amit a parlament 2011-ben fogadott el, több forgatókönyv vizsgálatát követően kijelölte követendőnek az úgynevezett nukleáris szén zöld forgatókönyvet, ami számolt új atomerőmű blokkok építésével, valamint egyéb fejlesztésekben is gondolkodott ez a forgatókönyv, egy új szénerőművi blokk megépítésével számolt, korszerű blokk megépítésével számolt a Mátrai telephelyen, és jelentős megújuló energiakapacitás létesítést is feltételezett ez a forgatókönyv. Gyakorlatilag ennek a forgatókönyvnek a megvalósításán dolgozik ma Magyarország. Tehát a 2011-es energiapolitikában meghatározott forgatókönyvben szerepelt az új blokkoknak a létesítése is. Ementén haladtunk az elmúlt időszakban a Paks 2 projekt előkészítése tekintetében. Az engedélyezése egy atomerőműnek, és akkor most átérnék magára az atomerőművi beruházásra, egy nagyon komplikált folyamat. Szükség volt egyrésztről a parlament elvi hozzájárulására. Ezt az elvi engedélyét a parlament 2009-ben adta ki, akkor nagy arányban a képviselők megszavazták ezt az elvi hozzájárulást. Ezt követően szükség van vízhasználati engedélyre, a villamosenergia hálózathoz való kapcsolódásnak az engedélyére, szükség van körzetvédelmi engedélyre, szükség van telephely engedélyre. Mindezek az előfeltételek kellenek ahhoz, hogy majd a létesítési engedélyt meg lehessen szerezni, és a létesítési engedély birtokában lehet majd ténylegesen a telephelyen az építkezést megkezdeni. Tehát az építkezésig, amit 2018-ra tervezünk jelenleg, az építkezésig még számos feladat van hátra, ezek elsősorban tervezési és engedélyezési feladatok. Ebből a sok-sok engedélyezési feladatból egy nagyon fontos szakasz a körzetvédelmi engedélyezés. Körzetvédelmi engedélyezés a magyar törvények értelmében egy úgynevezett körzeti hatástanulmányhoz kötött tevékenység, és ennek a hatástanulmánynak a lakossági konzultációja és hatósági értékelése alapján tudja megállapítani a hatóság, hogy az adott tevékenység engedélyeztethető-e vagy sem. Ez a körzeti hatástanulmány a Paks 2 projekt esetében egy nagyon masszív és egy nagyon komoly dokumentum. Ez egy több mint 2000 oldalas tanulmány, amit nem csak magyar nyelven, hanem teljes terjedelmében angol nyelven is elkészítettünk, azért, hogy mind a magyar közvélemény, mint pedig a nemzetközi közvélemény a projektnek a körzeti hatásairól teljes egészében értesülhessen. Ezen kívül eljárásba becsatlakozott összes országnak a nyelvére lefordítottuk az úgynevezett közérthető összefoglalót, megint csak azért, hogy a nemzetközi közvélemény a lehető legszélesebb körűen tájékozódjon mindazokról a körzeti hatásokról, amit a vizsgálatok során megállapítottunk, és amit a hatósági eljárásban, illetve az ahhoz kapcsolódó lakossági konzultáció során bemutattunk az érdeklődő feleknek. Ez a körzeti hatástanulmány, ahogy említettem, egy nagyon részletes dokumentum, több mint 2000 oldal magyar nyelven, és nyilván ugyanez a terjedelme angol nyelven is. A közérthető összefoglaló több mint 200 oldalas dokumentum, ez, ahogy említettem, több további nyelvre is lefordításra került. Ezek a dokumentumok nem csak papíron állnak rendelkezésre, hanem a teljes anyag teljes terjedelmében, minden nyelven, amit elmondtam, hozzáférhető a projekttársaságnak a weblapján, hozzáférhető a körzetvédelmi hatóság, a Baranya megyei kormányhivatalnak a webszerveré, és a Földművelési Minisztérium weblapján szintén teljes egészében hozzáférhető, azért, hogy bárki a világon, ha ez iránt érdeklődik, ezt megismerhesse és betetekinthesse.
Korona FM 100 doktorral Szódi Attilát hallja.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
És már is folytatódik a Paksi Atom erőmű bővítésért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján készült összeállításunk. A héten ugye nem túl bíztató fejlemények érkeztek Brüsszelből a Paksi Atom erőmű bővítését illetően, és amint arról a Turmix első felében hallhatott, a projekt felelős kormánybiztos dr. Szódi Attila héten fogadta a média képviselőit, és 3 órán át válaszolt hazai és helyi média képviselők által feltett kérdésekre budapesti sajtótájékoztatóján. A szóban forgó eseményen többek között részletesen beszámolt a Paks 2 előkészítésében meghatározó fázisként apostrofált környezetvédelmi hatástanulmány előkészületeiről és elkészültéről, valamint annak széleskörű társadalmi vitára bocsátásáról. Dr. Szódi Attila jön.
A dokumentációnak a leadásával december 19-én kezdődött el a környezetvédelmi engedélyezésnek ez az éles szakasza. Ezt követően a hatóság több kérdést intézett a beruházóhoz. Ezeket a kérdéseket hiánypótlások formájában válaszolta meg a projekttársaság, valamint a hatóság informálta azokat az önkormányzatokat, akik a hatásterületen találhatóak, vagy közigazgatásilag belúg a területük a hatásterületre. Őket közvetlenül is bevonták, ezeket az önkormányzatokat közvetlenül is bevonták az engedélyezési eljárásba, valamint a dokumentumoknak a közétételével és az eljárásba becsatlakozott zöld szervezetek, társadalmi szervezeteknek a tájékoztatásával kezdődött meg a konzultációs folyamat. Mi azt gondoltuk, hogy a Paks 2 projekt egy nagy jelentőségű folyamat, ezért egy a törvényeken túlmutató kezdeményezésbe kezdtünk, és a tavaszon végigjártuk azokat a településeket, amelyek a telephelyet körülveszik, 41 településre mentünk el, minden egyes településen lakossági fórumot tartottunk, azért, hogy az építkezés és a majdani üzemeltetés közvetlenül szemlélő lakosság közvetlenül információt kaphasson erről a programról. Több mint 3000 emberhez jutott el, és a legnagyobb érdeklődés Kalocsán, Szekszárdon és Pakson övezte ezt a programot, de ha a lakosság számához viszonyítjuk, akkor a kis településeken voltunk a legsikeresebb. Volt olyan település, ahol a lakosoknak a 25%-a jelen volt ezeken a lakossági fórumokon. Nagyon érdekes tapasztalata volt ennek a 41 településes sorozatnak, hogy a lakosságot valójában nem az izgatta, hogy az erőmű biztonságos-e vagy sem, mert tudják, hogy több évtizede biztonságosan működik a körzetükben. Nem az érdekelte őket elsősorban, hogy milyenek a körzeti hatásai, mert látják a nap mindennapokban, hogy érdemi körzeti hatást a létesítmény nem gyakorol, sem a körzetre, sem pedig a körzette élőkre, hanem alapjában véve az iránt érdeklődtek a lakosok, hogy milyen munkahelyek jönnek létre a beruházással, akár az építkezésbe, akár az üzemeltetésbe, hogyan tudnak a környékben élők bekapcsolódni. Nagyon érdekes volt, hogy a Vásmegyei oldalon egyértelműen az volt a fő kérdés, hogy mikor tud épülni egy híd Kalocsa és Paks közé, hogy a Kalocsai oldalon élők a lehető legrövidebb úton elérjék a beruházást, illetve részt tudjanak venni annak a kiszolgálásában. A tájékoztató sorozatot követően a közmeghallgatásra, ennek a közvetlenül engedélyezési eljárásnak a hivatalos magyarországi közmeghallgatására Pakson került sor. A törvény egy közmeghallgatást ír elő, minimum egy közmeghallgatást, ezt tehát Pakson tartottuk meg május 7-én, ahol a színházterem színültig megtelt, sőt kivetítőkkel az utcára is közvetítettük a közmeghallgatást, hogyha valaki esetleg kiszorulna, akkor ott is az információk eljussanak hozzá. 600 résztvevő körülbelül 80 kérdést tett fel ezen az éjszakában nyúló közmeghallgatáson. Mi azt gondoljuk, hogy minden kérdésre választ adtunk. A magyarországi szakaszt követte a környezetvédelmi engedélyezésnek a nemzetközi szakasza. Meg kell említenem, hogy még 2012-ben, amikor az előzetes konzultációs dokumentuma készült a Paks 2 projektnek, akkor Magyarország 30 országot értesített erről a programról. Nem volt ez kötelezettségünk. Elvileg megtehettük volna, hogy csak a környékbeli országokat, vagy mondjuk a déli határhoz közel lévő országokat informáljuk, de Magyarország nem ezt az utat választotta, sokkal szélesebbre nyitotta a kört, és a 30 európai országot hívott meg a Paks 2 közvetlenül engedélyezésének a nemzetközi szakaszában. A 30 országból végül 11 jelezte, hogy szeretne az eljárásban érdemben részt venni. Az összes határunk menti ország, valamint Málta, Görögország, Csehország és Németország kérte azt, hogy részt vessen ebben az eljárásban. Őnekik eljutattuk a saját nyelvükre, a saját nemzeti nyelvre lefordított közérthető összefoglalót, illetve a tanulmánynak a nemzetközi fejezetét. Ezzel indult meg gyakorlatilag a nemzetközi eljárás. Összesen végül is szeptembertől mostanáig 9 helyszínre látogattunk el. Nagyon röviden, az első esemény Eszéken, Horvátországban volt, kb. 20-an vettek részt ezen az eseményen. Elsősorban a radioaktív hulladékoknak a elhelyezésével, egy esetleges üzemzavarnak a radiológiai hatásaival kapcsolatban merültek fel kérdések, 5 óra hosszat tartott ez a nyilvános fórum. Bécsben szeptember 23-án voltunk, ott az egyetemen, egy nagy teremben került megrendezésre ez a fórum, kb. 90-en vettek részt az eseményen. Energiapolitikai kérdések is felmerültek, ugye a klasszikus kérdés, hogy mi miért nem azt az utat követjük, amit Ausztria vagy Németország energiapolitikában, és aztán szeptember legvégén 2 egymás követő napon 2 romániai helyszínt, Temesvárt és Nagyváradot kerestük fel. Itt kicsi volt az érdeklődés, 10-10 fő volt jelen, és hulladékkezelési, illetve a Dunára vonatkozó kérdések merültek fel. Szeptember 7-én Kijevbe utaztunk, itt 25 fővel találkoztunk. A kérdezők zöme egy sokkal szűkebb kör volt, 3-4 fő volt az, aki a legtöbb kérdést megfogalmazta. Ez egy 8 órán keresztül tartó fórum volt. Itt a korábbi kérdéseken túl a kiégett üzemanyagoknak, illetve a friss üzemanyagoknak a szállítása és az Ukrajnán keresztül szállítás exponálódott leginkább. Október 12-én Ljubljanában egy nagyon rövid 2 órás nyilvános fórumot, azt követő szakértői konzultáció került megrendezésre, inkább a hatóságok képviselői voltak jelen. Ezt követte a romániai 3. helyszín. Bukarestben az ottani egyetemen volt a 3. román fórum, itt nagyjából 30-an vettek részt. Üzemanyagellátás, engedélyezési eljárásjogi kérdések, a Duna hőterhelése, illetve a baleseteknek a környezeti hatásai voltak elsősorban napirenden. Ezt követte a rákövetkező napon szakértői konzultáció szintén Bukarestben, ahol az előbb említett kérdéseken túl exponálódott például az Arad megyében élő túlzott populációra gyakorolt hatás, ami a leghosszabb esemény Münchenben került megrendezésre. Itt egy 2 napos közmeghallgatást sikerült abszolválnunk, szeptember 20-án, 21-én. Az első nap egy 11 órán át tartó közmeghallgatás volt, egy hatalmas, több mint 300 főt befogadó színházteremben, és rákövetkező napon pedig a kérdezőknek a kemény magja még folytatta velünk a konzultációt. Itt is természetesen az energiapolitikai kérdések felvetődtek. Az utolsó fórumra Belgrádban került sor. Meglehetősen alacsony volt az érdeklődés, elsősorban hatósági emberek vettek részt a fórumon, kb. 25 fő. Ennyit röviden magáról a nemzetközi szakaszról.
Köszönjük szépen dr. Aszódi Attilának, illetve azoknak a személyeknek, akik meghívtak minket az ő zárt körű sajtótájékoztatójára Budapesten. A Paksi Atomerőmű de teljesítményének a fenntartásait felelős kormánybiztos volt az, akit hallott. A folytatásban viszont Kishegyi Simon koreográfus jön helyből. Több kalocsai és környékbeli néptánc csoport jelenleg is egykori művészeti vezetője érkezik, aki egy különleges díjat kapott. A Turmixban egy kicsit többet, tehát vele fogunk beszélgetni, de előtte szólok mégis ezúton is, köszönöm Lacinak az információt, hogy Kalocsán a Miskei úti laktanya előtt egy zöld Lada Nivából mérik a gyorshajtók sebességét. Trafipax, Kalocsa, Miskei út. Óvatosan. Be your
FM 100.
Itthon vagy.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While we'll did roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh. Wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Ennyit múlik a boldogság. kellett vennem, hogy egy hajszál került be a levesbe.
Volt úgy, hogy azt gondoltam, sínen vagyok.
Ez benne pedig a hajszál a Koncsuzsával és Hevesi Tamással. Remélem, hogy bejött ez a régi magyar klasszikus. Még egyszer szólok, hogy óvatosan Kalocsán a Miskei úton egy zöld Lada Nivából fotózzák a gyors hajtókat. Nagyon szépen köszönjük Lacinak az információt. Aztán a Paks 2 projektről oly sok szó esett már a közérdekű szolgáltató magazin műsorban most a Turmixban. Most jöjjön valami teljesen más, és jöjjön helyből a budapesti sajtótájékoztató után, és egyébként valami vidámabb, most egyelőre hagyjuk a nemzetközi jogászokat, illetve politikusokat, hogy leboxolják januárig, hogy hogyan is fog majd kinézni az első fordulója a kötelezettségszegési eljárásnak, most valami teljesen más. Tehát a közelmúltban újabb rangos elismeréssel gazdagodott a szakmai díjakban és jutalmakban amúgy sem szűkölködő Kishegyi Simon életműve. A jelenleg Harcai és Nemesnádudvari német nemzetiségi néptánc csoportok munkáját terelgető koreográfus és művészeti vezető a Bács-Kiskun megye németségéért címmel adományozott oklevelt és pecsétgyűrűt vehett át. Ennek apropóján találkozott és beszélgetett munkáról, életről, múltról, jelenről, jövőről Vörös István szerkesztő riporterünkkel, Kishegyi Simon.
Egyben volt egy tartalmasabb beszélgetésünk, amikor a Muharai díjat megkaptad. Hát nem most volt, viszont egy hasonlóan örömteli aktualitás kapcsán ősz most itt velem szemben is beszélgethetünk ismét. Mit kell tudnunk erről a nívós, rangos elismerésről, aminek közelmúltban a büszke tulajdonosa lehettél?
Hát erről azt kell tudni, hogy a Bács-Kiskun megyei német önkormányzat minden évben adja ezt a díjat. Azoknak az embereknek adja ezt a díjat, akik a legtöbbet tesznek a bács-megyei németekért. 15 éve adják minden évben ezt a díjat oda. Idén mellettem döntöttek. Azt gondolom, hogy talán azért, mert valamit csináltam, amit eddig más nem. Tehát én biztos, hogy a népművészetért, vagy a hagyományokért kaptam ezt a díjat. Legalábbis a díjátadásnál ezek hangzottak el. és az egy fantasztikus, klassz érzés volt. Jó érzés volt ezt hallani. Hát ebben nem csak Nemes Nádudvar, hanem Harta is beletartozik, mert én Hartán is, meg Nemes Nádudvar is mind a két nemzetiség, vagy német együttest vittem. Koreográfiákat készítettem, és ami nagyon fontos, hogy ezekben az együttesekben nem csak a tánc volt mérvadó és nem meghatározó. Nekem egy beszéd, egy német szöveg, egy rövid történet, egy hagyomány, egy napi életesemény, a viselet, az énekek ugyanannyira fontosak, mint a tánc. Tehát nekem együtt, tehát a saját anyagot én azt gondolom, és ez igaz nem csak a német településekre, ez igaz szerintem minden településre, hogyha a sajátját meg tudja mutatni, akkor nem vehetek ki abból egy kis részt, akkor az egészet be kell mutatni. És ez Kalocsán is igaz.
Hogyan kell elképzelnünk az alkotó munkát, a műhely munkát, csúnya szóval mondva, amikor megszületik az ötlet, hogy ebből szeretnék egy koreográfiát készíteni, ami, ahogy mondtad, nem merül ki ott, hogy megvannak a lépések, megvannak a dalok, hanem abból egy kerekegész, egy hagyomány őrző, hagyomány ápoló kerekegész legyen.
Hát akkor most nagyon vissza kell mennem. Tehát lehet úgy is dolgozni, hogy olyan sokat utána olvasok. Nekem van egy nagyon nagy szerencsém, én Nemes Nádudvar vagyok, magyarországi német vagyok, német nemzetiségű, és én beleszülettem ebbe a hagyományba, amit én csinálhatok a magyarországi németeknek a hagyományával. Én azt gondolom, hogy gyerekkorom óta vastagon benne élek és benne vagyok. Tehát ebből a helyzetből kiindulva nekem egy kicsit könnyebb az, hogy találok egy témát, de ezek a témák csak úgy jöhetnek elő, hogy én ezeket vagy hallottam, vagy utána olvastam, de elsősorban inkább hallottam, hogy mi volt régen. De jelen pillanatban ezek már nem élő hagyományok. Illetve van, ami él, de már nem igazán tiszta. És azok az emberek, a szüleim, vagy nagyszüleim, vagy azok az emberek, akik a idősebb emberek, akik a faluba éltek. Nagyon sok mindent elmondtak, énekeltek, táncoltak, történeteket meséltek el. És beleszülettem olyan, illetve részese lehettem olyan dolgoknak, hogy volt egy disznóvágás, volt egy lakodalom, volt egy húsvét, volt egy körmenete, egy bállal, voltak karácsonyok, voltak születésnapok. Hogy ők hogy ünnepelték ezt meg? És akkor ebből kiragadok egy témát, hogy mi az, amit érdemes ebből megmutatni valaki másnak, és milyen izgalmas dolgokat lehet beletenni. De ez rengeteg dolog kell, mert az az információ nagyon kevés, amit akkor kap az ember, vagy amivel a rendelkezésedre áll, akkor nagyon keményen utána kell nézni. És nem biztos, hogy ezek le vannak írva. Akkor meg kell keresni az idős embereket, akik még élnek, akik ezt elmondják, és akkor ilyenkor kell az, hogy beszélgetni velük, és szelektálni kell, hogy az hagyomány, vagy nem hagyomány. Már új dolog, vagy nem új dolog. Tehát ezek a nehéz dolog, és nem elég meghallgatni egy embert. Több emberrel kell beszélned, és azokat az emlékeidet hozzá kell tenni, amit te régen azoktól az emberektől hallottál, akik már azért sok éve nincsenek köztünk, mert ők voltak benne igazán. Mi már csak ennek valamilyen szinten részesei voltunk. Egy rövid történet. Annyit beszéltünk arról, hogy és minden év most megünnepeljük Magyarországon is, ünnepeljük, megtartjuk azt, hogy volt egy kiüzetés a németeknek a háború után. Én ezt főtettem színpadra, én ezt nem éltem át. Nekem nagyon sokan elmondták, hogy ott mi volt, és sokat olvastam hozzá. És nagyon kellett szelektálnom azt, hogy mi az igaz ebből, vagy mi az, ami le van írva. Az úgy volt, vagy nem úgy volt. Mit mondanak az én szüleim, mit mondanak azok, akik ennek részesei voltak. És nekem van egy jó pár olyan távolabbi családtagom, akik most Németországban élnek, mert ezen átmentek. De az én szüleim is részesei voltak. Tehát az én szüleim is egy 20 kilós batyóval kijöttek a saját házukból. Ez csak egy történet, hogy ilyenek. Ezt én nem éltem meg, de az én szüleim igen.
Hogy lesz ebből koreográfia? Hogy lesz ebből egy színpadi produkció?
Hát ezt az embernek legyen egy jó álma, ahol ezt megálmodja, hogy mi az, ami belefér, hogy ez ne unalmas legyen, ne csak egy szomorú történet legyen, ennek vannak vidám részei, vannak szomorúbb részei, és ezt azt hiszem, nagyon komolyan sok estén keresztül, vagy sok héten keresztül folyamatosan leül és összerakja a dalokat, a zenéket, a táncokat, mit tudsz beletenni, mit vegyél ki belőle, csomó emberre még beszélni kell, egyeztetni kell, és azt gondolom, hogy egy koreográfiát nem lehet egy nap elkészíteni. A témát azt meg lehet álmodni egy este, vagy egy éjszaka. És aztán nekem így jött az, hogy én egyszer azt kigondoltam, hogy én olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, és ez mindegy, hogy most ezt magyarországi németeknek készítem, vagy a kalocsai sárközbe készítem. Olyan témákat szeretek feldolgozni, amit még más nem igazán dolgozott fel.
Mi lett ennek a koreográfiának a sorsa, az élete? Hol láttad viszont színpadon? Milyen visszajelzésekkel találkoztál? Nem véletlen kérdezem, ugye erről a riport előtt beszélgettünk, és volt néhány nagyon megkapó mondat, amit ehhez hozzáfűztél, és szeretném, hogyha ezt megosztanád a hallgatóval is.
Most igazából a díjról kezdtünk el beszélni. Ez a koreográfiai része ennek, hogy talán része ennek, hogy én ezt a díjat megkaphattam. De ebbe beletartozik az, hogy vannak azért más koreográfiák is. Itt egy fonó, van egy májusfa állítás, ez legyen Hartán, vagy legyen Nádudvar, nemes Nádudvaron. Mind a kettőnek van egy fonója, és teljesen más a kettő, hiszen teljesen más hagyományra épül, más anyagot teszünk hozzá, mások az énekek, más szokásokat vittek, volt egy fonóban, más játékok voltak, más Harta, más Nádudvar. A kiüzetés az mindenütt nagyjából egyforma volt. Ott volt egy 20 kilós csomag, amit megfoghatott, és kidobták a házából, és van, akik itt hol maradtak, van, akik külföldre kerültek. Ez a koreográfia, én azt gondolom, hogy hát ez is úgy kezdődött, hogy merjen megcsinálni, vagy ne merjen megcsinálni, hogy most már szabad, vagy nem szabad erről beszélni. És ez, amikor főkerült a minősítőre, a Horai Népművészeti Szövetségnek a minősítőjén mutattuk be először nemes tábé csoporttal. Hát nagyon sokan megdöbbentek, és azt hiszem nagyon mély érzéseket ébresztettem fel emberekbe. És ez, azóta is ez a koreográfia az országban nagyon sok helyen bemutatásra kerül, mert egyre több igény jelentkezik arra, hogy akik ennek részesei voltak, legalább ilyen szinten szeretnék egy kicsit közelebb hozni magukhoz a régi emlékeket. De ennek vannak szép részei, vannak vidám részei, és ez is hozzátartozik, mert itt egy előtt azért egy nagyon jó élet volt, és nem véletlen volt az, hogy nagyon sok magyarországi német, aki most itt van, és itt él Magyarországon, ők magyarok, de a magyarországi német nemzetiséghez tartoznak, mint én is.
Miért mondtad azt, hogy gondolkodtál azon, hogy szabad-e, vagy lehet-e már ezzel foglalkozni? Miért volt ez kérdés?
Hát én nem szeretek politizálni, meg ennek a beszélgetésnek is nem is ez a lényege. De volt egy időszak, amikor voltak úgynevezett tabu témák, ez ide tartozott. Egy kicsit másképp volt ez megfogalmazva, mint ahogy megélték az emberek.
És visszatérve ugye a díjhoz, ahonnan is indult a beszélgetésünk. Hát kicsit időzünk múltat, ugye arról is szó esett, hogy szerencsére volt már alkalmunk szakmai elismerésről beszélgetni néhány évvel ezelőtt. És hát, hogyha korábban itt dolgoztam volna a rádiónál, akkor még többről beszélgethettünk volna. Hogyha ezeken végig tekintesz, akkor lehet olyat mondani, hogy mik azok a mérföldkövek, vagy egy-egy elismerések, amelyekre azt mondod, hogy ezek ilyen kis pillérei voltak a te művészeti pályádnak.
Hát akkor megint az elején kell kezdeni. Én nagyon büszke vagyok, hogy olyan pedagógusok voltak, és olyan tanítóim voltak, akiktől én rengeteget tanultam. Az elsők a szüleim voltak, édesapám, aki 60 évig vitt a nemes Nádudvarra együttest. Én 70-ben ide kerültem Kalocsára, volt egy nagyon jó pedagógusom, őt úgy hívták, hogy Tóth Ferenc. Elkerültem Kaposvárra, megint nagyon jó közegbe kerültem a Somogy Tánc Együttesbe, Foltin Jolán, Novák Ferenc. Fölkerültem katonának Pestre, én bejártam a Viharinak a próbáira. Aztán hazajöttem Kalocsa és Kalocsa környékére dolgozni, táncoltam a hagyományőrzőbe, és 92-t elkezdtem együttesekkel dolgozni, Homok Mégy Miske, és utána később Piros Rózsával. És legkésőbb Harta is nemes Nádudvar jött az együttesek között. De nagyon büszke vagyok arra, hogy a Murai Szövetségben és az elnökségben olyan emberekkel ismerkedtem meg, és találkozhattam, és ültem az elnökségben velük egy asztalnál, és rengeteget beszélgettünk, mint Pesovár Ernő bácsi, Vásárhelyi Laci bácsi, Borbé Jolán néni, akik ráadásul ezt a vidéket, ezt a Kalocsa vidéket gyűjtötték fel. Velük nagyon jó volt találkozni és beszélgetni. És azt gondolom, hogy ez mindahhoz hozzátartozik, hogy én kaptam egy olyan indítatást, hogy én a hagyományokkal kell, hogy foglalkozzak. És ami az eddig hozzáim voltam, hál' Istennek, és nagyon büszke vagyok rá, és ne tűnjék azt, hogy most dicsekszem, de van 17 kiválóan minősített koreográfiám. És erre én nagyon büszke vagyok. Arra már kevésbé, hogy alig látom őket.
hogyan szeretnéd látni azt a hagyatékot, azt az örökséget, amit a kalocsai és környékbeli települések tánccsoportokra hagytál, amit elkészítettél számukra, a színpadra vittél velük. Hogyan látod ezeknek a jövőjét?
Én azt gondolom, hogyha nem biztos, hogy az én koreográfiámat akarom visszalátni. Néha jó lenne megnézni őket, igen, vagy ilyenekkel foglalkoztam. De én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy az a felnövő nemzedék úgy nőjön föl, hogy igenis tudja, hogy honnan táplálkozik. Mi volt a szüleinek, a nagyszüleinek, a dédszüleinek, ennek a környéknek, mi volt az élete, mi volt a hagyománya. És ez nagyon stabilan meg kell, hogy maradjon, ezt örökíteni kell, meg kell velük tanítani. És én azt gondolom, hogy jó úton van Kalocsa, hogy ő megtanítja a hagyományokat, és nagyon sok gyerekkel foglalkoznak, nagyon jó pedagógusok. És itt a környékbeli együttesek, és ez mindegy, hogy most Dusnakról beszélek, vagy Uszódról beszélek, vagy Hartáról, vagy Nemesnádról, vagy Hajósról beszélek. Ja, biztos, hogy a legfontosabb az, hogy a saját hagyományok azok legyenek meg, és tanulja meg a gyerek azt, hogy igen, ez az enyém, és hogyha ezt megtanulta, akkor azért él ilyen, hogy a sajátja is legyen.
Fizikai formában őrzöd-e azokat a munkákat, amiket eddig elkészítettél? Gondolok itt jegyzetekre, fölvételekre, videókazettára, DVD-re. Őrzöd-e ezeket a munkákat? Van egy saját, úgymond, archívumod?
Hát azt gondolom, hogy a minősítőkről, ahol felvétel készült, azok nekem megvannak. De nincsenek rendszerezve. Tehát ebbe az én elég trehány vagyok, hogy ezeket rendszerezzem, ezeket a dolgokat, de azt gondolom, lesz idő rá, nagyon remélem, hogy én ezeket rendszerbe tudjam tenni. Azért azt fontosnak tartom, hogy ezek valamilyen szinten azért megmaradjanak, meg lehet, hogy érdemes továbbadni őket. Ha valakinek szüksége van rá, akkor azt gondolom, hogy kell, hogy át tudjak én is adni valamit. Én átadtam valamit az eddigi munkáimmal, de az archiválásról nem vagyok kész, és nem is kezdtem el igazából nagyon. Sok anyagom van meg, de ezeket rendszerbe kell tenni.
Jelenleg mind dolgozol?
Hát Nemesnádodon most éppen egy húsvéton dolgozom. Nagy csütörtöktől húsvét hétfő estig ez a témakör kerül, de egy teljesen nagyon szép hagyományokra épülő szokás ez Nemesnádodon. Magyarországi német anyag kerül most színpadra, az egyházi történésekkel és a községi községben lévő hagyományok kerülnek a színpadra. Van egy másik koreográfia, ami most készül Miskedrák Szélnek. Ők ezzel szeretnének minősülni, nagyon márciusban. Ennek a témája megint a drágszéli mindennapokból kivett szokásanyag. És van egy elképzelésem, amit szerintem nagyon komolyan meg kell majd beszélnem a múzeum igazgatóval, Imrével, mert nagyon sokat beszélgetünk és beszélünk arról, hogy vannak itt szállások, ezeknek hogy alakultak és mi történik, ez egy kicsit izgatja a fantáziámat, de csak egyelőre itt tartok, hogy ez érdekel ez a dolog.
Hát ennek a feldolgozásához, az elkövetkező hónapok munkájához nagyon sok sikert, eredményt kívánok, és remélem, hogy erről is beszélgethetünk majd.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm. Egyrészt Kishegyi Simonnak, a Bácskiskun-megyen németségiért díjjal frissen elismert koreográfusnak, hogy mindezt elmondta nekünk, másrészt Vörös István kollégánknak az interjút. Várjuk a fejleményeket a készülő új produkcióról, aztán halljunk róla mielőbb. Reméljük így is lesz. Ennyi volt a mai térségi magazinunk, a Turmix, amely ugyebár mindig szombaton és vasárnap van a műsorral, tehát legközelebb holnap találkozhat, ugyanitt a Korona FM 100-on és ugyanígy 10 és 11 óra között. Akkor is érdemes lesz fülelni, mert hogy szétnézünk egy kicsit a Kalocsa belváros épülő Pillbox Hotel és Kávéház házatáján. Vajon milyen lesz majd ez a szálloda, milyen lesz a kávéház a történelmi belvárosban? Illetőleg felidézzük majd az ön számára a város Bátyai úti határában nemrég felállított Kalocsa nevét rovásírásai jegyzőtábla történetét és üzenetét, hogy ez mennyire politikai, mennyire nem, azt ítélje meg majd a tudósítás alapján, illetve belesett a kalocsai gyermekotthon ablakai mögé is, oly módon, hogy korábban erre talán még soha nem volt lehetősége. A korábbi adásokat egyébként keresse, amennyiben lemaradt volna a Turmixról. arról, vagy félig meddig tudod csak becsatlakozni valamelyik témába, szóval keresse a koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumokra, archívumra kattintva, ott abban a menüben szépen idő szerint megtalálja majd az egyes turmixokat. Még egyszer szólok azok számára, akik mostanában autóznak Kalocsa belterületén, hogy vigyázzat, a Miskei útra az egykori laktanyával szembe kiállt a zöld Lada Niva és méri a gyorshajtók sebességét, Laci nevű hallgatónk szólt. Ez volt a Turmix, folytatódó kívánság műsor azonnal Éva hírei után, itt a Korona FM 100-on.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.